Áldás, békesség testvérek! Azt szeretném megkérdezni, hogy ilyen éneklapja kinek nem jutott, egész sok van, akkor amíg annak a másolása történik, addig egy másik éneket énekeljünk. A 165. ének első verszakát, és közben meg fognak érkezni a többi éneklapok is. 165. ének. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. És ebben az énekben az is benne van, hogy minden csendre térve ő előtte hújjon téldre. Hangolódjunk arra át, hogy most az Úr előtt elcsendesedünk, és nem azok a gondolatok foglalkoztatok már bennünket, amelyeket útközben hoztunk magunkkal. 165. ének első verse. Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte hújjon téldre. Az, aki hirdeti, s hallja itt az ígét, adja néki szívét. Még egy verset énekeljünk, a második verset is. Itt van Isten köztünk, ők itt éjjel-nappal, angyal sereg álts magasztal. Szent, szent, szent az Isten, néki énekelnek a mennyei fényes lelkek. Halld, Úrunk, szózatunk, ha mi semmiségek, áldozunk te néked. És most már elővetjük a heti énekünket. Mindig velem, Uram, mindig velem. Mindegyik verszaka ezzel a kifejezéssel végződik, hogy mindig velem. És így élhetjük át mi is, hogy nem hagy ő magunkra, most is velünk van, szól hozzánk, és ha nyitva van a szívünk, akkor meg is halljuk az ő szavát. Mindig velem, Uram, mindig velem.
Küldöd el szent lelkedet, Lakom ma engem, lakj bennem szüntelen, lakj bennem szüntelen, mindig velem. Én megfeszítetem, mi együtt veled. Bennem már csak te élsz, elvégezted. Hídből van életem, Jézus jár én velem, Jézus jár én velem, mindig velem. Bánat vagy félelem, kétség ma jön, hű karja átölel, oltalmaz ő. Nappal s hús éjjelen, az Úr mindig velem, az Úr mindig velem, mindig velem. A lelkem a halál völgyébe ér, ott is te vagy velem, mit féljek én. Vesződ megvéd engem, velem vagy Istenem, velem vagy Istenem, mindig velem. Ha otthon egykoron megláthatlak, hol többé bűn halál nem árthatnak. Ezt engem szüntelen, velem az Úr velem, velem az Úr velem, mindig velem.
És akkor ismét a református énekeskönyvünket nyissuk ki, a 274. ének verseivel készüljünk az ige hallgatására. A 274. ének: ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti. 274.
Fájnak, s minden nap kívül.
hajtunk visszatér. Így terhünk egyre súlyosabb, ha lelkünk búnak helyet ad. Csak légy egy kissé áldott csendben, magadban békességre lesz, s az Úr rendelte kegyelemben, örök bölcs célnak megfelelsz, ki elválaszta életünk, jól tudja, hogy mi kell nekünk. Zenj hát az Úrnak, s járd az utad, mit éppen néked ő adott. A mennyből gazdag áldást juttad, majd Jézus át szép új napot. Ki benne bízik és remél, az mind örökké bérejél.
Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, így a helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Boldog valóban az az ember, aki Istenének átad mindent, akiben megvan ez a szeretet a drága megváltó iránt, aki tudja, hogy a bocsánatot, az életet, az örökké valóságot egyedül Jézus Krisztusnak köszönheti. Boldog az az ember, aki ilyen célirányosan éli napjait már itt ezen a földön is. Köszönjük, hogy te gazdag, megbocsátásban gazdag Isten vagy, kegyelemmel teljes, nagy türelmű. Tudjuk, hogy a te igéden keresztül keresed az elveszettet, gyógyítod a megbetegedtet, bátorítod a csüggett szívűt. Kérünk, édesatyánk, hogy ma este is ilyen igével táplálj bennünket. Tudod, hogy mire van szükségünk, egyedül te tudod igazán jól. Segíts, Uram, hogy az hangozzon, ami lelked szerint való, ami nem csak a fülig ér, hanem a szívig juthat. Amen. Kedves testvéreim, a testéinknek a címe, hogy micsoda ajándékot kaptunk mi Jézus Krisztusban, éljünk hát belőle. Egyrészt sokan nem is tudják, hogy micsoda gazdagság az, ami Jézusban adatott. Ezen a földön, itt Pátyon is sokan élnek, akik nem tudnak erről, és feladatunk, hogy vigyük tovább az evangéliumot. De jó volt ma ezen az estéken az Ézsaiás könyvét kinyitni, és rácsodálkozni arra, hogy kicsoda mi megváltunk. Ma a 9. fejezetnek olvasom az első 6 versét, Isten igéjét hallgassuk nagy tisztelettel. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, mint aratáskor szoktak örülni, ahogyan vígadnak, ha zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának veszélyét összetöröd, mint Midian napján. Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég, és tűz martaléka lesz. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. a seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Emlékszünk, hogy hétfő este hallottunk, hogy milyen politikai környezetben élt a nép. Asszíria egyre nagyobb hatalomra tett szert. Egyébként is a zsidók országa ott Palesztinába állandóan az országút szélén volt, vagy Egyiptomból jött a nagy hatalom és ment Mezopotámiába háborúzni, vagy a Mezopotámiában éppen aktuális nagyhatalom ment délre Egyiptom ellen, és a zsidók országa nagyon sok viszontagságot kellett, hogy átéljen. Most is Asszíria a kis népek romjain akarja kinőni magát, népeket betelepít, egyes népcsoportokat deportál, próbálja kulturális, vallási dolgokat összemosni, és ebben a helyzetben, ahol azt olvassuk az Ézsaiás könyvében, hogy nagyon sokan elfordultak az Úrtól, csak a politikával foglalkoztak, meg Asszíria egyre növekvő hatalma csüggesztette őket, Isten megszólal a prófétán keresztül, és azt mondja, hogy ez a nép csak szájával közelek én hozzám, de szíve távol van tőlem. Isten tisztelete nem más, mint betanult emberi parancsolat. És talán ez a legszomorúbb, amikor Isten így látja a saját népét, hogy nincs benne más szeretet, nincs benne törődés az Atya iránt. És mégis itt, mint megoldás, hiszen így kezdődik, hogy mert egy gyermek születik nékünk, felhívja a nép figyelmét arra, hogy ebből van kiút. Ebből a lelki állapotból van kiút. Mert egy gyermek születik nékünk, egy fiú adatik nékünk. Bizony, Jézus Krisztus így született Mária gyermekeként, és így adatott a mennyből Isten fiaként. Gyermek született, a fiú adatott. Benne van Jézus Krisztus kettős természete, hogy ő tökéletesen emberré lett, és ugyanakkor tökéletesen Isten is volt. Az ő kettős természetének egy nagyon szép ábrázolása ez már az Ószövetség lapjain is. Ma találkoztam egy régi magyarázatban azzal, hogy a zsidó királyoknak, az ókori királyoknak pontosabban négy méltóság nevük volt. És azért van itt ezen a helyen négy név is az eljövendő messiás, hogy ezzel is kifejezze Isten azt a tiszteletet, azt a hatalmat, ami a megszületendő messiásra jellemző, így hangzott el a négy név, hogy csodálatos tanácsos, erős Isten, örökké valóság Atya, és ma este pedig hallunk a békesség fejedelméről. Láttuk, hogy a csodálatos tanácsos, Isten szeretne a tanácsosunk lenni, hiszen ő teremtett bennünket. És aki létrehozta az ember, tudja, hogy hogy működik. Tudja azt is, hogy mi az, ami a javára van. Ugyanúgy, mint egyszer Amerikában az autópályán lerobbant valaki az autójával, és amikor bütykölni kezdte, akkor megállt mellette egy elegáns autó, kiszállt egy frakban lévő úriember, és azt mondta, hogy segíthetek-e, hát hogy földbe gyökerezett a lába, hát így kiöltözve most bele fog mászni az olajos motorba. És kinyitotta a motort, oda nyúlt, ahova kellett, és mindjárt indult az egész. El volt ámulva a sofőr, hogy hogy ért ez hozzá. Na jó, hát Ford úr volt az, aki ezt a Fordot tervezte, és ő pontosan tudta, hogy hova kell nyúlni, hogyha baj van, hol kell segíteni, aki tervezte, az nagyon ért hozzá. És a mi tervezőnk Isten volt. Nem az evolúció hozott létre véletlenül, ez inkább azoknak kedves, akik nem akarnak szembenézni azzal, hogy van nekünk teremtőnk. Mert ha véletlen szüleményei vagyunk, akkor nem tartozunk senkinek elszámolással. Élünk, ahogy kedvünk szottyan. De ha be kellene vallanunk már a tudományos eredmények kapcsán is az elektromikroszkópok világába, hogy az evolúciónak semmi bizonyítéka nincsen, egy hipotézis, akkor szembe kéne azzal nézni, hogy van teremtőnk. Ha pedig van teremtőnk, az ő tanácsát kellene követnünk. Mert az ő tanács az életre vezet. Ő csodálatos tanácsos. Első este hallottuk az új szövetségből azt a tanácsát Jézusnak, amikor azt mondja, hogy azt tanácsolom néked, hogy térj meg. Térj vissza én hozzám. Ez az egyik legcsodálatosabb tanácsa az elveszett ember felé Istennek. Aztán második este az erős Istenről volt szó. A hatalmas Istenről volt szó. Sok ember úgy van vele, hogy Isten létezik, igen, hát a mennybe, de itt a földön másról szól az élet. Hát, hol van Isten ereje? Hát ha Isten hatalmas lenne, nem engedni ezt a sok gazembert, hogy itt éljen és virágozzon körülöttünk, nem engedni a sok igazságtalanságot, a háborút, a szenvedést, nem engedni, hogy rengeteg utcagyerek legyen, hogy 220 millió gyerek legyen kényszermunkán, most is, ahogy itt élünk, 220 millió él, olyan bányákban dolgoztatják őket, ahol csak egy kis lyukat ásnak, hogy ne kelljen nagy tárnát létrehozni, beengedik a lyukon reggel őket ezresével, túlnyomó részt Kínába, most hadd jegyezzem ezt meg, de este már senki nem számol, hogy hányan jönnek ki. Hol van az az Isten a hatalmával? Hát az ő hatalmával itt van, csak a hatalmát szoktuk félreérteni, mert mi a diktátorokra meg a nagy urakra gondolunk a világban, hogy ők milyen hatalmaskodók és milyen hatalmuk van. A hatalomról a Biblia azt mondja, hogy van Jézus Krisztusnak hatalma bűnöket megbocsátani, mert megbocsátás arra hatalom kell. Azért nem tudunk mi nem tudunk megbocsátani a magunk erejéből. Mindig ott marad a tüske, vagy az emlék, vagy újra előhozzuk a dolgokat. Nagy hatalom kell ahhoz, hogy valaki megbocsásson. És ez a hatalom Jézusban jelent meg. Aztán láttuk a hatalmát abban, hogy Jézusnak volt hatalma az életét letenni másokért. Másokért élni az óriási hatalom kell. Önző világban, ahol mindenki csak a maga hasznát keresi, és azt nézi, hogy neki mi éri meg, még a házasságban is, amellett, akire azt mondta, hogy szeretlek, meg szerelmes vagyok, képes otthagyni, mert csalódott, mert a maga hasznát nézi. Nagy hatalom kell odaadni az életünket. És Jézus ebben példát adott, ő letette a kereszten az életét, miértünk. És aztán láttuk az ő hatalmát abban is, hogy ő nem csak megbocsátani tud, meg elengedni, hanem van hatalma örök életet adni. Senki más nem tud nekünk örök életet adni ezen a földön. Nincs az a politikus, az a nagy hatalom, se Asszíria, se Egyiptom, senki a kor hatalmaira utalva most, egyedül az Isten. És aztán milyen a mi megváltunk, micsoda ajándékot kaptunk benne, az örökké valóság atya. Mert van örökké valóság. Egyszer be fogjuk fejezni a földi életünket. Szoktál-e erre gondolni? Ez az emberi életnek egy fontos utazása. Hát, ha valóban utazunk, össze szoktunk pakolni, készülünk rá, és sok ember úgy él ezen a földön, hogy nem gondol arra, hogy egyszer innen el kell költözni. Nem készül rá. Váratlanul élte. Hát dehogy is, erre készülni kell, az örökké valóság atya, a mi Istenünk, és ő szeretné, ha az örökké valóságot a mennyek országába történénk, és nem a pokolba, ahogy erről tanított. Éppen ezért ő az, aki az örökké valóság atya, fejedelme, és van hatalma örök életet adni, bemutatkozott nekünk. Ma este pedig a békesség fejedelmeként áll előttünk, a mi megváltunk. Micsoda ajándék, hogy ő a mi békességünk. Így olvassuk az Új Szövetség lapjain. Mert a békesség a Bibliában nem egy fogalom, hanem egy személy. És a békességgel kapcsolatban azért, ha megnézzük a magyar értelmező szótárt, vagy akár külföldi etimológiai szótárakat, akkor a békesség egy olyan szó, amit a mai világban egészen kifordítottak eredeti értelméből. Hasonlít ez a szeretet szavunkhoz is, hogy a Biblia mit tanít a szeretetről, attól mérföldkövekre messzi jutottunk ma, amikor kimondjuk, hogy szeretlek, a Biblia a szereteten egészen mást ért, mint a humanista áll tartalom, amivel megszoktuk mi tölteni, főként így karácsony közelettével. A békesség egy olyan kifejezés, amit meg kell magyarázni, hogy mit jelent a Biblia lapjain a békesség, a shalom. Ugye tudjuk, még Jeruzsálem nevében is benne van a Jerusalem, shalom, a béke városa, ugye, azt jelenti magyarul. Mit jelent ez a béke? A békesség mit jelent? A békesség a Szentírásban nem a háború hiánya. Hogy szokták mondani, ha vannak ilyen békés természetű emberek, akik 90/60-as vérnyomással születtek, és úgy élik le egész életüket, és olyan csendes, olyan jó természet, úgy nem szól vissza, mindenre igent mond. Na ez a békés ember. A Biblia azt mondja, hogy ez nem. Egyébként én sok ilyen alacsony vérnyomású embert ismerek, meg lelki gondozásra is jött, hogy mennyi dühhel van tele, csak nem meri kimondani, mert otthon megszokta, ha megnyitja a száját, abból nagy baj lesz. És nem szeret 3 napig éhezni, hogy ne főzzenek rá, ezért megtanulta, hogy inkább nem mond semmit, de belül tele van haraggal, dühhel, és bárcsak ki tudná azt egyszer fejezni. Tehát nem ezt jelenti a békesség, hogy vannak olyan csendes, szolid emberek, és hát erre születni kell, de hát aki meg olyan szangvinikus, meg magas vérnyomásos, meg indulatos, hát annak a békessége, ó, az csak egy ábránd, ami soha nem lehet a része. Nem ezt jelenti a békesség a Bibliában. A békesség a Bibliában nem a háború hiányát jelenti, hanem a héber shalom szó azt jelenti, hogy egy olyan millió, egy olyan környezet, amelyben ki tud bontakozni az élet. Éppen ezért egy palántának a földben van békessége, meg a napsütésben, meg az eső alatt. Ott van békessége a palántának, mert ott tud kibontakozni az élet, ott tud gyümölcsöket hozni. Nem a holland laboratóriumban, a távtalajon, ahol se földet nem lát, se nap nem süti, hanem beleinjekciózzák azt, amitől akkora óriási krumpli lesz, hogy életünkben nem láttunk, aztán majd megesszük. Nem, a palántának a földben, a szabad ég alatt ott van békessége. Vagy a halnak. A halnak nem a bevásárló szatyorban van békessége, hogy visszük az a halászlére, hanem a halnak a vízben van a békessége. A vízben, ahol kibontakozhat az élete, ahol növekedhet, ahol szaporodhat, ahol szabad mozgástere van, valami ilyesmit jelent ez a szó a Bibliában, hogy békesség. És a békesség mindig össze van kapcsolva az Isten létével is, hiszen az ember ott tud kibontakozni, ott tud szárnyra kelni, ott tud egészséges személyiségé válni, hogyha az Istennel kapcsolatban van. Egy francia pszichiáter írta le, hogy az igazi érett személyiségek mindig intim kapcsolatokban alakulnak ki. Csak a mai embernek nincsenek intim kapcsolatai, most a szó pozitív értelmét nézve, hanem nagyon sokan elmagányosodnak, elszigetelődnek, embergyűlölővé válnak, nem merik kiadni magukat, mert már sokszor megtaposták őket, nem mernek őszinték lenni, mert sokszor elárulták őket, de az igazi intim kapcsolatunk nekünk csak Jézus Krisztussal lehet. Mert ő mindig megért bennünket, ő nem ért félre bennünket. Ő neki kiönthetem a szívemet. Ő neki elpanaszolhatom a bánatomat. Ő neki elmondhatom a terveimet, elképzeléseimet. Őtőle várhatok minden jót, megértést, vezetést, békességet. De ezen a földön senki mástól. Az Isten népe egy csodálatos nyáj, mert az Isten népében ebből valami megjelenik. És testvér testvére lehet a másiknak. Én nagyon sok földrészről találkoztam már misszionáriusokra, de mindegy, hogy ő Venezuelában, vagy Tahitin szolgál, vagy éppen Szaúd-Arábiából jön, vagy Kínában misszionárius, hogyha beszélgetünk, mindjárt testvérek vagyunk Jézus Krisztusban. Megértjük egymást. Csodálatos Isten népéhez tartozni, mert ott megjelenik valami ebből, ami a békességet jelenti, hogy a hívő közösségében lehet növekedni. Lehet hitben növekedni. Ezért szoktam mondani, amikor nálunk lelki gondozói heteken megtérnek emberek, hogy gyülekezeti közösség nélkül nem lehet a hitben növekedni. Robinson Crusoe kereszténység nincs. Én elvonultam a Bibliámmal, én imádkozok, én egyedül jól megvagyok, mert nem bírok mást elviselni. Ez nem egészséges állapot. Ez egy nagy ajándék, hogy itt Pátyon van hívő közösség. Van hitben járó lelkipásztor családjával. Ez egy nagyon nagy ajándék, és fontos, hogy jöjjünk, mert ebben a közösségben kibontakozhat az élet. Mert azt teszi szépé ezt a közösséget, hogy itt van Isten köztünk. És ahol ő jelen van, ott megjelenik a békesség. És ott helyre jönnek lelki ficamok, ott bűnök napvilágra kerülnek, ott az alázatos Isten felmagasztalja, az elbizakodottat megalázza, a tanástalant útba igazítja. Csodálatos dolog Isten közelségében lenni. Tehát békessége az embernek az Istennel való élő kapcsolatban van, és az Ézsaiás könyve nagyon sokszor használja ezt a shalom szót, amit békességnek fordítunk magyarra. Én hármat szeretnék megemlíteni belőle, hogy még jobban bővüljön a békességről alkotott elképzelésünk, ezt a szót még jobban megértsük. Az első, az Ézsaiás könyve 48. fejezetének 22. verse, azt mondja itt az Isten, nincsen békességük a bűnösöknek, ezt mondja az Úr. Tehát a békességnek nem a háború az ellentetje, hanem a békesség szónak a bűn az ellentetje. Ahol bűn van, ott nem tud békesség lenni. Tud olyan lenni, mint a temetőbe, hogy ott csend, meg béke a poraira, tehát az élettelen hullaszag, már bocsánatot kérek, ilyen békessége lehet egy istentelen családnak is, ahol úgy megvannak, mert úgyse beszélnek egymással, leülnek a tévé előtt, együtt sírnak a szappanopera hősével, minden érzelmüket arra a dobozra borítják, egymásra már nem is nagyon jut, se idő, se érzelem. Ott is mondhatnánk, hogy béke van, mert nincs háború. Na de a békességnek nem a háború az ellentetje, hanem a bűn. Ahol egy ember életében a bűn befészkeli magát, ott nem lehet többé békesség. Ezért házasság gondozó heteken nagyon sokszor elmondjuk a házaspároknak, hogy a ki nem derült házasságtörés is tönkreteszi a házaspári kapcsolatot. Mert megszűnik a békesség. Nem tudják az információt egymásról, de ott valami tönkrement, ami miatt a békesség nem lesz, meg kettejük között, és egy házasságban, ha nincs békesség, ott a gyerekeknek nagyon nehéz a sorsuk. Éppen ezért a bűn és a békesség taszítják egymást. Ezért mondja az új szövetség, hogy nem szolgálhatunk két úrnak. Nem mondhatjuk, hogy mi Isten szolgái is vagyunk, meg a bűn szolgái is vagyunk. Aztán mondja, hogy nem szolgálhatok az Istennek, meg a mammonnak. A mammon pedig a megélhetés istene, az egzisztencia istene, a pénz istene a Bibliába. Nem lehet azt mondani, hogy két úrnak szolgálok. Mert vagy az egyiket szereti és a másikat hanyagolja, vagy gyűlöli, vagy pedig fordítva. Ebben konkrét döntésre kéne jutni. Hogy mi szeretnénk a bűn szerint élni, vagy pedig szeretnénk az Istennek tetsző életet élni. Ezt a komoly döntést egy embernek meg kéne hozni az életébe. És ez olyan pici dolgokban is kifejeződik, hogyha megyünk a villamoson, ott ül az ölünkbe a 5 éves kisunokánk, vagy a 7 éves kisunokánk, és jön az ellenőr, és megkérdezi, hogy na, ez a kicsi hány éves, kell-e már neki egy? Ó, de hogy is, hát ez még csak 5. És amikor elmegy az ellenőr, a 7 éves unokád rád néz, és azt mondja, hogy Nagyi, ha nem most volt a 7. születésnapom. És ezzel mindjárt lejáratta magát a Nagyi, 300 forintért, mindjárt odaadta az egészet, pedig jó lenne, ha eldőlne egy istenfélő nagymama életében is, hogy a bűnt szeretné szolgálni, vagy az Urat szeretné szolgálni. Mindig ott csilingel egy hívő ember életében, hogy mit tenne most Jézus. Jézus, hazudnál az ellenőrnek? Nem. Hát akkor én se hazudok. És aztán ezt lehetne most sorolni az élethelyzeteket, de én azt gondolom, hogy értjük mi ezt. Ez akár, ha megkérdezi a szerelő, hogy számlával vagy számla nélkül, ugye, mert a szerelő nem azt kérdezi, hogy mi a baj, ez az első kérdése. Hanem számlával vagy számla nélkül, akkor világos, hogy azt mondjuk, hogy számlával. Mert ott csilingel a szívemben, hogy mit tenne most Jézus. Jézus, te azt mondanád, hogy számla nélkül, mert úgy lehet boldogulni. Meg mit, hova vezetne az, ha mindenki befizetné az adót? Ha hova? Menj be! Mert Jézus azt mondta, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré, az Istennek, ami az Istené. És ott pont az adó kérdésről kérdezték. Pedig a római császár nem 27%-os, meg 25%-os, meg 16%-os adóval dolgozott. Az a telep, ahol én is szolgálhatok, itt Biatorbágyon, a Magyar Belmisszió 1957 óta működik. Nincsen hivatalos támogatója egy se. Se külföldön, se belföldön. Sem egyház, senki más nem tám, nem is akarjuk elszedni a pénzét az egyháznak. Hogy működhet? Évente 5,500 ember, 5 napig ott eszik, alszik, világítás, fűtés, minden, hogy megvan? Pedig mindent számlára veszünk, testvérek. Mert ha valaki Isten áldását szeretné meg a békességet az életébe, akkor nagyon becsületesen, anyagi téren becsületesen. Én csodálkozok azokon, akik mindig ennyivel kipipálják a dolgot, hogy ő nem akarja az aktuális politikus zsebét tömni az adópénzzel, meg ilyen butaságokon szoktunk mi fölbátorodni a bűnre. Ha az adó be lenne fizetve, nem lenne ekkora tartozás az országnak. Akkor szépülhetnének az óvodák, meg az iskolák, meg épülhetnének az utak, meg sok minden más az adópénzből. Ne legyünk már ilyen ostobák, hogy ezt majd valaki zsebre teszi. Ha pedig zsebre teszi, az sem jogosít fel engem arra, hogy én ne fizessem meg. Éppen ezért a békesség meg a bűn az nem fér össze egymással. És ha egy családban nincs békesség, azt mondja a példabeszédek könyve, hogy még a tető ormán is jobb, meg az ereszen ülve élni, mint egy olyan házból nincsen békesség. Mert ha nincs békesség, ott csak marják egymást az emberek, meg mogorvák egymással, ott nincs szeretet, Isten tisztelet, ott nem tud kibontakozni az élet. Ezért drága árat fizet az, aki akár ilyen pici cseprő, apró cseprő dolgokkal egyszerűen megtölti az életét bűnnel, és csodálkozik, hogy nincs békessége. És hiába szedi a nyugtatókat, még sincs békesség. Hiába szedi a vérnyomás csökkentőt, még sincs békesség. Mert ha az Istennel való kapcsolat állna helyre, akkor aztán helyre állna sok minden, még a pszichoszomatikus betegségeinkből is. Úgyhogy nincsen békességük a bűnösöknek, amikor a bűnös azt meri mondani, hogy békessége van, az inkább a temető békességére hasonlít, de nem arra, amiről a Biblia beszél. Emlékszem, egyszer egy 56-os emigránssal beszéltem, aki Svájcba ment ki, nagyon meggazdagodott, egy egész bevásárló lánc a kezébe van, Brazíliában nyaraló, télen oda megy, mert nem szereti a hideget, jachtja az Adrián és mindenféle dolog, amilyen emberek áhítoznak, meg odaadnák egészségüket, pénzüket, mindenüket, neki ez mind megvan. És egy ilyen alkalom után odajött, azt mondta, hogy én az egész vagyonomat odaadnám, ha lenne egy békés éjszaka. Mert a békesség nélkül még ezt a jólétet se lehet élvezni. Ezért, mert így mondja az ige, hogy nincs békességük a bűnösöknek. Aztán a másik előfordulási helye az Ézsaiás könyve 53. fejezetének 5. verse. A Messiásról ír itt megint Ézsaiás próféta. Megvetett volt és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte. A mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk mi meg. Olyan megrendítő ez Jézus születés előtt 700 évvel. Leírja azt, hogy a Messiás mit fog szenvedni, hogyan megy a keresztre. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Igen, Jézus. Jézus, aki megvetett volt, úgy feszítették meg, mint egy szektavezért. A főpapnak ki kellett menni a kereszt előtt megállni, hát ha megtagadja a tanait, és akkor majd feloldozza. Pedig Páska ünnep volt, alig várta, hogy már hazamehessen. Megvetett volt, emberektől elhagyott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, hát hogy ne? Jézust mesztelenül feszítették meg, ugye, akik ábrázolták, képzőművészek mindegy kis ágyékkötővel, de nem. Akkor minden ruháján sorsot vetettek, a keresztre feszítetteket mesztelenül feszítették meg. És előtte megkorbácsolták őket azért, mert tudta a római orvostudomány, hogy ahhoz, hogy egy keresztre feszített levegőt kapjon, mindig a sarkával, ami a keresztet éri, ki kell, hogy nyomja magát. Hogy a rekeszizom olyan állapotba jön, hogy kapjon levegőt. És ezért a háta, az érdes keresztfát, még a lehántott, lehúzott hús, az élő húsot radírozza ezt az érdes fát, hogy még nagyobb legyen a kín. Bizony, eltakartuk arcunkat előle, megbetett volt, nem törődtünk vele, pedig a mi betegségeinket viselte. A mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozza. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Micsoda árat fizetett Jézus azért, hogy nekünk legyen békességünk. Hogy legyen békesség az életünkbe. A bűneinket az ő testében fölvitte a keresztfára. Ezt olvassuk az Új Szövetségben. A mi bűneinket magára vette, és azt mondta, hogy én vállalom a büntetést, Atyám, csak hogy ő szabad legyen. Ez a váltság, amit Jézus bemutatott miértünk. hogy az egész életünk minden tartozását Isten felé, minden bűntartozását magára vette. Ezért Keresztelő János úgy mutat rá, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét, ott a görög szöveg egyes számban van. Mert az embernek egy bűne van, az, hogy nem hiszünk mi ő benne. A többi csak a következménye, hogy ölnek, lopnak, paráználkodnak, önzők, szeretetlenek, de az alapvető bűn, hogy nem hisznek ő benne. Hogy ő a mi békességünk. És ennek a békességnek óriási ára volt. De ezt Jézus Krisztus kifizette. Ott a Golgotán, amikor azt mondta, hogy elvégeztetett, amikor kilehelte lelkét és meghalt, akkor a mi bűneink büntetését elszenvedte. Az atya pedig elfogadta a váltságot. Feltámasztotta a fiát a halálból. Azért, hogy mi igazság legyünk ő benne. Hogy ő megigazítson az ő kereszthalála árán. Hogy ne a bűneinkbe kelljen meghalni. Ne kelljen végezni magunkkal a bűn bánat miatt, vagy a bűn mardosó dolgai miatt. Ne önkezünkkel vessünk véget magunknak. Hány ember öli meg magát? A 14 éven aluli öngyilkosságok számában az első helyre verekedte föl magát a magyar nép. 14 éven aluli öngyilkosság számában. Évente 50 ezer öngyilkosság. Ebbe a pici népbe. Azért, mert a bűn rettenetes dolog. Azzal együtt élni az rettenetes. Ezért van kiút a bűn alól. A bűnterhe alól. És ennek komoly ára volt, ezért azt olvassuk itt, hogy ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk mi meg. Van gyógyulás, van új életkezdés Jézus Krisztusban. Ezért mondja a Biblia, hogy Jézus a mi békességünk. Ahol Jézus ott van, ott békesség is van. Ezért mondja a Biblia, hogy fogadd be őt. Azért lett szent lélekké, hogy kinyithasd a szívedet, és elmondhass neki, hogy Jézus Krisztus, gyere be. Ez ilyen egyszerű, mondta egyszer valaki. Ilyen egyszerű, mert borzalmas ára volt. Csak az árát ennek az egyszerű lépésnek Isten már kifizette. Azért, hogy nekünk békességünk legyen. Mert ahol békesség, ott Jézus. Ahol Jézus ott van, ott pedig mindig békesség van egy emberi szívben. Ezért mondta, hogy béküljetek meg az Istennel, mert az Isten megbékélt veletek. Ő békéltette meg a bűnös embert, ő halt meg a mi bűneinkért, neki hatalma van a földön a bűnöket megbocsátani, de erről hallottunk már. Volt a normandiai partra szállásnak egy nagy jubileuma, és csodálatos katonai parádét csináltak a helyszínen, a helyszínhez közel. Ott voltak még az élő tábornokok közül is többen, és egyik tábornok megszólalt, és az ő beszédét nem fogom elfelejteni. Amikor sok fiatal katonára nézett, aki ott feszített, azt mondta, hogy ti, akik ma itt ünnepeltek, fogalmatok sincs, hogy ennek micsoda ára volt. Jött hány millió ember vett részt a normandiai partra szállásban? Hány ezer repülőgép, hajó és micsoda harci arzenál? És hány ember, mint egy mészárszékre ment? Micsoda ára volt annak, hogy Európára szabadság köszöntsön? És ezt valaki megfizette. De jó, hogy a keresztény ember nem mondhatja azt, hogy én nem tudom, milyen ára volt. Éppen ezért egy ige hirdetésen az ember nem tud elaludni. Mert személyesen érinti. Ha valakit operálnak, nem tudom, hogy láthatok-e már ilyen folyosót, ahol ott állnak a kocsival rajta az operációra váró betegek, egy közös van bennük, egyik se ásítozik és nem alszik. Mert személyes ügy következik. És az a váltság, amit Jézus értünk bemutatott, az nagy éberségre kötelez minket. Nagy éberségre. Mert nagy ára volt annak, hogy nekünk békességünk legyen. És van egy harmadik is, az Ézsaiás könyvében az 54. fejezet 10. versét hadd olvassam. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik. És békességem szövetsége meg nem rendül. Így szól könyörülő urad. Ó, te szegény, szélvésztől hányt, vigasztalás nélkül való. Íme ólomporba rakom köveidet, és zafírokra alapítalak. Rubinból csinálom falat párkányzatát, és kapuidat gránát kövekből, és egész határodat drága kövekből, és minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége. Az Úr azt mondja, hogy az ő népével a békesség szövetségét kötötte meg. És hogy lehet, hogy így kell minket megszólítani, hogy ó, te szegény szélvésztől hány, vigasztalás nélkül való, olyan hamar el tudunk mi csüggedni, pedig nincs oka csüggedésre. Nincs oka kétségbeesésre. Nincs oka félelemre. Buta dolog az, ha valaki azt mondja, hogy jaj, hát igen, én kaptam új életet az Úr Jézustól, de mi lesz, ha majd a halálom előtt egy órával, valahogy bűnkövetek el, vagy megzavarodok és megtagadom az Urat. Ezek buta dolgok, ilyen még gondolkozni sem érdemes. Azt mondja, hogy én ezt a szövetséget megtartom veled. Mert lehet, hogy a hegyek meg a halmok eltűnnek. Lehet, hogy a Kárpátok összeomlanak, de a szövetség, amit az Isten kötött az ő gyermekeivel, az örök szövetség. Az ő juhai soha örökké el nem vesznek. Senki ki nem ragadhatja őket az ő kezéből. Az ő gyermekei teljes biztonságot élveznek az ő megváltójuk közösségében. Éppen ezért bátorodik a szívük. Egy keresztény embernek teljesen rendezett a múltja, mert megbocsátattak a bűnei. Teljesen biztos a jövője, mert Jézus készítette el, és alá van írva, le van pecsételve a szövetség. Ezért teljes erővel tud szolgálni a jelenbe. Olyan sok ember a múltjában él, rágódik régi bűnökön, leízad éjszaka, úgy ébredt fel, a pizsamája is csavarni lehetne a víz belőle, mert megint a rémálmai előjöttek, olyan szomorú, hogy így élnek emberek. Amikor a bűnt, a múltat el lehet rendezni Jézussal. Sokan a jövő miatt aggódnak, jaj, mi lesz, hogy fizetjük ki a gázszámlát, jaj, mi lesz, hogyha a fiamat is elengedik a munkahelyről, meg mi lesz, ha a férjem is munkanélküli lesz, miből fogunk mi megélni. A hívő embernek a jövője is biztosított. Éppen ezért teljes szívvel tud a jelenben élni. Ott pedig szolgálni és vinni az evangéliumot, mert aki békességet kapott, el tudja nézni szó nélkül ezt a sok békétlen embert. Ma egy nyomdába kellett bemennem, hát a kocsiból néztem, hogy a piros lámpánál ott állnak a gyalogosok az út szélén, egyik másik arc teljesen elgyötört, reménytelen, borzasztó látvány volt, ezt neked volna fényképezni és majd kivetíteni. Vinni kell az örömhírt az emberek felé, mert nagyon elcsüggett ez a nép. Úgy, mint ahogy itt van, ó, te szegény szélvésztől hányt, vigasztalás nélkül való, ímé ólomporba rakom köveidet. Azt mondja, megszilárdítalak, megerősítelek. És a gyermekeid miatt se aggódjál, mert az a család, ahol békesség van, ott ki tud bontakozni az élet. Ott a gyerekek is, mint plánták, növekednek az Úr jelenlétébe. Itt még a fiairól is beszél, minden fiaid az Úr tanítványai lesznek. És nagy lesz fiaid békessége. Igen, mert a békesség az ragadós. A békesség az ragadós. Amikor azt mondta Jézus, hogy békessége háznak, és ha elmondja ma is a te házadra, hogy békessége háznak, ott kibontakozik az élet. De sok házas pár mondta már el nekünk, amikor új életet kaptunk az Úr Jézustól, egymástól is bocsánatot kértünk, meg Istentől is, meg a gyermekeinktől is. A gyerekek azt mondták egy hónap múlva, hogy eddig mindig azon törtük a fejünket, mit mondjunk, hogy hogy lehet elhúzni itthonról. Mert tiszta pokoli légkör volt itthon. Állandóan buli volt, cirkusz volt, mindig valaki bedobta az időzített bombát, és egy közös asztali étkezést nem tudtunk eltölteni úgy, hogy ne estünk volna egymásnak. És azt mondja, hogy most meg olyan békesség van. Alig várom, hogy hazajövök az iskolából, de jó odahaza lenni. És most már nem egymást csepüljük, hanem előkerül esténként a Biblia, imádkozunk, meghallgatjuk egymást. Újra fontosak lettünk egymás számára is, mert azt mondja az ige, hogy ahol közösségünk van ő vele, akkor közösségünk lesz egymással is. Mert a békességben meggyógyulnak az emberi kapcsolatok. Ezért az Isten népére azt mondja a boldog mondások egyike, hogy békesség teremtők. Boldogok az Isten fiai, mert ők békesség teremtőnek neveztetnek. Békesség csináló, ezt jelenti a görög szó összetétel. Igen, mert az ő gyermekei békekövetek. És ahol megjelennek, ott megjelenik a békesség is. Nem a háború hiánya, nem a feszültség, a betegség hiánya, hanem az Istenben való örök élet. amiben kibontakozhat az élet. És ezért ez az ígéret van itt a végén, hogy és minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, de jó, hogy egy keresztény házaspár ilyen nyomokat hagyhat maga után a családban. Hogy a gyermekei abban a békességben nőhetnek fel, ami az Isten jelenlétét jelenti. Ott bátran énekelhetik odahat, hogy itt az Isten köztünk. Gyertek őt imádni. Boldog az a gyerek, akinek ilyen szülei vannak. Aki ilyen légkörben nőhet fel. De jó lenne, ha egyre több keresztény család lenne itt Magyarországon. Hogy felvirágozna, hogy virágba borulna ez az ország újra. Éppen ezért a mi békességünk az ragadós, sőt meglátszik az utainkon is. Ha otthon salom van, abba lehet igazán felnőni, gyarapodni lelkileg. Ezért mondta Jézus azt az övéinek, hogy én békességet hagyok néktek, nem úgy adom, hogy a világ adja, de ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Boldog az, aki itt közöttünk Isten gyermeke lehet, és ezt az ígéretet viheti haza. Minden aggodalmát, nyugtalanságát leteheti a mai estén. Elmondhatja azt, hogy bocsáss meg, Uram, hogy én is olyan vigasztalan vagyok, vagy olyan remegő szívű. Nincsen alapja annak, hogy én így éljek tovább, mert ahol békesség van, ott Isten, és ahol Isten jelenléte van, ott kibontakozik az élet. Éppen ezért újra vagy talán először bátran járuljunk a békesség fejedelme elé. Mert a békességnek fejedelme van, Jézus Krisztus. Adja az Úr, hogy a miénk lehessen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, hogy te vagy a békesség fejedelme. Drága árat fizettél azért, hogy nekünk békességünk legyen. Bocsáss meg, hogy szent lelked által megtanuljuk utálni, gyűlölni a bűnt. Uram, bocsáss meg, hogy amit eddig szerettünk, a bűnöket, meg annak ideig óráig való gyönyörűségét, ahelyett te lehetsz a mi gyönyörűségünk. Te lehetsz csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökké valóság, Atya, békesség, fejedelme a mi otthonunkba is. Uram, te látod, hogy itt ki hogy megy haza. Mi van odahaza, mi van bent a lélekbe. Kérlek, Úr Jézus Krisztus, hogy ajándékozz meg ezzel a békességgel sokakat itt közöttünk. Imádkozom ezért a gyülekezetért. Áld meg a lelki pásztor családjával együtt. Hadd legyen a békesség fejedelme ebben a házban mindig a középpontban. Hadd legyenek a gyermekei mind az Úr tanítványai, és áld meg, Uram, az itteni presbitereket, szolgálókat, hívő testvéreimet. Hadd legyenek sóvá, világosságá egész bátyon, itt a körülöttünk élők között is. És köszönjük, hogy Úr Jézus itt vagy, mert azt mondtad, ahol ketten vagy hárman együtt vannak a te nevedben, te ott vagy közöttük. Kérünk téged, hogy ennek a békessége mindig gazdagítson itt meg a gyülekezetben minden alkalman sokakat, akik ide jönnek. És kérünk, hallgass meg most az önmagunkban csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Istennek adunk hálát ezért a mögöttünk álló néhány alkalomért, ahol most szólt hozzánk, és megszoktuk a postásnak is köszönni, aki az üzenetet hozta, és így köszönjük meg Cserényi László testvérünknek, hogy hogy esténként az Isten üzenetét hozta hozzánk, és ma, hogy szó volt arról is, hogy nem véletlenül jött létre ez a világ, és nem az evolúciónak a véletlen eredményei vagyunk. Egy olyan könyvet szeretnék átadni, amelyik a bibliai teremtéstanról szól. Igen. És áldását kérjük az életére és az ottani szolgálatokra, hiszen ezek a lelki gondozói hetek nagyon sok ember számára jelentenek megújulást és hitbeli megerősödést. Azért kell elköszönnünk, mert holnap este már más valaki fogja befejezni az evangelizációs hetünket. Csere Mátyás lelkipásztor hirdeti holnap este az igét, de köszönjük és Isten áldását kérjük az életére és családjára. És akkor így hívogatunk mindenkit holnap estére is, és majd az evangelizációs hetünket vasárnap úrvacsoraosztással zárjuk. Hirdetem, hogy most kivételesen nem tartunk énekkari próbát, viszont a temetői bizottságnak lesz egy kis megbeszélése az evangelizáció után. Záró énekül a 459. énekünket énekeljük mind a négy versével. A 459. énekben, mindjárt az első versszakban arról a békéről, békességről énekünk, amit Jézus Krisztus ad nekünk, amikor a bűneink terhét letesszük, és az ő minden értelmet felülhaladó békessége ott vár bennünket is a keresztövén. Az Isten bárányára letészem bűnöm én.
számra tele lesz. Szeretnék lenni, mint ő, alázatos szelíd. Követni híven, mint ő, atyám
Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Amen.